Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Köszöntöm hallgatóinkat, Boyer Károly vagyok. Mai műsorunkban az élő és időnként újjászülető egykori legendát, a Marosvásárhelyi Reflex együttest mutatjuk be.
Kell egy hely, ami visszavár. Ha nincs rendben valami, kezd remegni két kezed. Vár egy hely, tudom nevét. És ha érzed, fő a fejed, kell valami, ami elhűtene. Jöjj hát, vár rá, rúg fel, meg vár. Körül lesz, kemény falai megvédenek. Ha jön az este, nem vagy egyedül. A gyűlölök, ő akar téged, egy újabb ember sok hívéhez. Ebből lesz majd a fellegvár. És ha érzed, fő a fejed, kell valami, ami elhűtene. Jöjj hát, vár rá, rob fellegvár.
Puskás Attila, marosvásárhelyi orvos. Te is ott voltál a Reflex együttes születésekor. Kezdjük talán innen.
Milyen rég volt, talán igaz sem volt. Az osztályteremben hűrgölöttünk, forgolódtunk, és órákon cseréltünk eszmét, papírosokat küldözgettünk egymásnak, hogy hogyan hívják majd a zenekar. Igazából ott született tünetekben, meg az iskolában a zenekar ötlete. Ugye a Nagy Béla nevente Péter István volt akkor annak idején a basszusgitáros, és az osztálytársainkat egy ilyen közvéleménykutatás kapcsán kérdeztük, hogy mi lenne a legjobb, legmegfelelőbb neve a zenekarnak. Ezt is ilyen kis cédulákon, órákon intézgettük, és hát akkor jött kettő változat. Az első volt a Vipera, azt gondolom, hogy még emlékeznek a volt kollégák erre. A Vipera az egy már megalakult zenekarnak lett végül is az első neve. Csak hát az iskola igazgató annak idején úgy gondolta, hogy ez egy veszélyes állat, és hogy ettől mindenki fél, és akkor ez igazából nem egy jó név egy újonnan alakuló zenekarnak. Tudni, amikor megalakultunk, akkor az iskola igazgatóságán ezt be is jelentett. Mert iskola zenekarként alakultunk.
Ez hányban volt?
1982.
Ajaj. Na, és akkor hogy nem lett vipera a reflex, vagy hogy lett reflex a vipera?
Volt egy koncertünk, a Bolyai dísztermében belterjes koncert a Bolyai diákságának, és akkor még arra a koncertre Sükös Levente művész rokonai egy pólót is gyártottak, hát annak idején ugye. Ma már az, hogy egy mintás pólót legyártani, az nem egy téma, de annak idején ilyen dukkó festékkel, meg mindenféle házi gyártmányú mintázatokkal lehetett pólókat lefújni és gyártani, és egy sárga alapon ugye egy fekete kígyó, amik körül tekeredik, és a V per A, ez volt a jelvény, és ugye egy ilyen pólónk volt, és egyen pólóban léptünk fel a Bolyai dísztermében, de most már nem tudom mondani pontosan, milyen hónapban lehetett, de mindenképpen ott az alakulás után, és ezt követően aztán a V per A név az úgy kvázi betiltatott, inkább tanácsolta az igazgató, hogy hát ez jó lenne átváltoztatni, és akkor megint egy ilyen közvélemény kutatás folyt, és több név ötlettel álltunk el, és mégis ez a reflex került aztán ki győztesnek, mert ez egy olyan semleges, akkor ugye a hatalom által is könnyebben elfogadható, nem egy magyar szó, nem egy román, egy nemzetközi szó, mindkét nyelven elfogadható, tehát ugye eléggé jól beleillett, meg hát egyfajta rugalmasság, ugye a zene, a ritmus, a reflex, tehát úgy picit talált is azzal a világgal, amit annak idején mi akkor akarva, akaratlanul, tudatlanul, inkább mint tudatosan meg akartunk fogalmazni.
Mind játszottál?
Én kísérőgitáros voltam, soha nem voltam profi zenész, úgy, ahogy a Grundon szokták, egymástól tanultunk, én Nagy Bélától, a Nagy Béla volt az, aki klasszikus gitárt tanult, és kottát is olvasott, meg igazából ő sokkal jobban gitározott, de hát úgy lestik el egymástól az akkordokat, meg én is egy nagyon rövid ideig jártam gitározni, de igazából így kottó olvasás szintjéig azért nagyon kezdetlegesen jutottam el. Viszont a ritmusgitárral, meg hát ez a rock gitár az igazából nem igényelt az én szintemen, és az én szerepemben akkor egy olyan nagyon magas profizmust, de szívvel lélekkel csináltam.
És mondd csak, komolyan is gondoltátok?
Komolyan gondoltuk, hát ugye beleadtunk mindent, az egy ilyen spontán dolog volt. Mondom, hogy nem volt benne olyan nagyon nagy tudatosság, így, ahogy utólag belemagyarázunk, hogy ugye a rendszert, meg egyfajta ellenállás, meg hogy hangot adtunk annak a nemzedéknek, de hát minden hangadás egyfajta spontaneitás. Tehát igazából annyira fiatalok voltunk, és nyilván tudtuk, mi a rendszer, és éreztük a rendszernek a negatív, sötét dolgait, de örültünk, hogy össze tudunk ülni zenélni. Próbákat az elején próbáltuk az iskolában, aztán azt nem lehetett, akkor különböző lakásokban, főleg Sikős Leventénél a alaksorban, meg pinte helységekben, meg ahol értük, ott tudtunk próbálni, meg szobákban. Ilyen nagyon kezdetleges erősítőkkel. A lelkesedés az sok mindent pótolt, sok-sok wattot pótolt.
Tulajdonképpen itt majdnem az együttlét volt a fontosabb, mint sem a közönség elé lépés.
Ugye nyilván a zenélés, a közös zenélés, a közös zeneköltés élménye és annak az öröme az egy betöltő érzés volt. Meg ugye, amikor ugye négy ember össze tudott hangolódni, és a sok próba után végre kijött egy dal, és aztán az egészen egy nagyon dobott, mondjuk azt már inkább a profizmus irányába való eltolódás szemszögéből, amikor a Jakabfi Attila, aki egyébként tanárunk volt, fiatal tanár volt akkor a Bolyaiban, elvállalta az úgymond menedzselését az együttesnek, ami már úgy eleve egy megtiszteltető valami volt, hogy egyáltalán valaki akar bennünket menedzselni, és koncertszervezések és fellépések, és aztán ő vitt odáig bennünket, hogy meghívást kaptunk Bukarestbe a stúdióba. Az egy nagyon szép élmény volt, a Boros Zoltán által szervezett felvétel, ahol két számot rögzítettünk, a Betonvilágot és a Mai Mindig Igazat. Ugye eljutni a rádióba, magyar adásba, illetve a televízióba is, de végül is sok rádió felvétel volt, az egy nagyon nagy dolog volt. És közben szerveződtek nyilván a nagyobb létszámú koncertek is, a mozitermekbe, a Progresszul, aztán volt a Sportcsarnokban nyári kezdben, tehát ezekkel vettem ilyen részt. Aztán 11-es koromban én letettem a lantot, szószoros és átvitt értelmében is, mert én elkezdtem tanulni, és a felvételét nagyon komolyan vettem, úgyhogy én azt mondtam, hogy a kettőt együtt már nem tudom csinálni, és hát természetesen akkor nekem ezáltal karrierembe is fejeződött, de ez volt ugye 82, 83, 85-ben felvételiztem, én 84 környékén hagytam el, tehát jó két és fél évet voltunk együtt.
Attila, végezetül, azzal a gondolattal eljátszogattatok-e ti alapítótagok, hogy egyszer még összeálltok egy koncert erejéig?
Volt egy nagy fellángolás 2000-ben, ezek már mind Magyarországon zajlottak, mert hogy ugye a zenekar előbbi, majd utóbbi tagjai is nagyjából mind kivándoroltak Magyarországra, és akkor volt egy Duna TV-s felvétel 2000-ben, az meg is tekinthető, aztán a YouTube-on megtalálható, és volt egy emlékkoncert is, mert ott ugye voltak ilyen vásárhelyi összejövetelek, az innen elszámazottak rendezték, és akkor ott adtunk egy élőkoncertet. Aztán meg hazajöttek egyszer a Bolyaiba, a Bolyai iskolában volt egy néhány éve, egy szabadtéri fellépés ott az udvaron, de hogy igazából egy ilyen nagyobb lélegzetvételű emlékkoncert, ez így nem ilyen merült fel, annyira is szétszóróztunk igazából, magam is már, hát ezeket a számokat én nem mondanám, nem tudnám újra tanulni, de nekem már egy kicsit nehezebb lenne. Viszont nyilván az biztosan a hallgatók tudják, vagy te is tudod, hogy vannak aktívan zenélők még azóta is, a Szobos Jóska, meg a Nagy Béla, és vannak frissebb felvételek, illetve itt van ez a lemez, amit nemrég adtak ki, és itt nyilván közreműködőkkel együtt, de egy nagyon szép hangszerelésben egy minőségi felvételt sikerült összehozni.
Valóban így van, most pedig belehallgatunk. Mit hallanál a legszívesebben erről a Nosztalgia lemezről?
Egyik kedvenc számom volt a Halleluja, az egy olyan érdekes hangvételű.
Ezettől fogva we'll be right back.
Kusztos Sándor, a legendás Reflex együttes szövegírója. Hogy kezdődött a te történeted?
Mindenek előtt vissza kell gondoljunk az 1980-as évek elejére, ami most 2020-ból kb. 35 év. Akkor születtek az első Reflex saját szerzemények, és igazából én ezekben vettem már részt. Ez a két dal, ami mondjuk úgy az első két saját szerzemény volt, a Mondj mindig az igazat és a Betonvilág. Én akkor is úgy mondtam és úgy fogalmaztam meg, hogy ezek a dalok, amik tulajdonképpen saját szerzemények, ezek nagyon fontosak, mert egy fiatal zenekar akkor tudja kifejezni magát, és a lázadó fiatal véleményüket elmondani, amikor tulajdonképpen ők alkotnak dalokat. Úgy kell visszagondoljunk ezekre az időkre, hogy el kell mondani azoknak, akik még nem élték meg, hogy akkoriban, vagy esetleg már elfelejtették, olyan személyek is hallgatnak, hogy akkoriban úgy született minden alkotás, hogy a román kommunista párt ellenőrző cenzúrája mindent jóvá kellett hagyjon. És ugye akkoriban a kommunista elvtársak nem nagyon nézték jó szemmel a rockzenekarok aktivitását, és hogyha egy zenei részhez keveset értettek, akkor inkább a dalszöveg szempontjából volt a vizsga, a cenzúra vizsga, és ha megszületett egy dal és a zene kompozíciója, vagyis egy dal, akkor inkább a szöveg miatt tiltották le akkoriban, és hát ugye ilyenkor hiába vesztett munka volt az egész alkotási folyamat. Én igazából nem voltam tagja a zenekarnak, én egy külsős voltam, de nagyon boldog voltam, hogy az én gondolataimat ők megzenésítették és bevállalták, mert én úgy éreztem, hogy az én mondani valóim egy kicsit konkrétabbak, mert a cenzúra nagy és sűrű szitája miatt elég semmit mondó üres dalszövegekkel jöttek-mentek a dalok itt a környékünkön akkoriban, és én próbáltam egy kicsit helyzetkritikát megfogalmazni a dalszövegekben, és ezek által jobban szólni a fiatalsághoz, nyíltabban és a gondolatokat felvállalva. Ahhoz, hogy a cenzúrán is átmenjenek ezek a dalok, úgy kellett a mondani valót akkoriban elrejteni, hogy azoknak, akiknek íródott a dal, azok teljesen értsék, nekik legyen üzenete, ők élvezzék, és a cenzurázó eltársaknak is valamit sugaljon, de teljesen más értelembe, és elnézőek legyenek. Engedjék, hogy ezek a dalok éljék az életüket, elő lehessen adni őket koncerteken, és akár hangfelvételek is készüljenek. Azt azért el kell mondanom, hogy akkoriban, azokban az években, a 80-as évek elején, évente csak néhány rock dalt vételeztek a Marosvásárhelyi Rádióstúdióban. Nagyon nagy dolog volt, hogy átmenjen egy dal zeneileg is, szövegileg is a cenzúra rostáján, és ki lehessen ezt mai szóval mondva lobbizni, hogy felvétel is készüljön belőle. Én mindenképpen most is nagyon köszönöm a Reflex együttes tagjainak, Nagy Bélának, aki a zenét írt az én szövegeimre, és az akkori tagoknak is. Most a Betonvilág CD kapcsán beszélgetünk, ami ennyi év távlatából sok-sok év munkája egy teljesen újra vételezett hanganyaggal lepte meg a régi rajongókat, és itt azért nagyon fontos megköszönjem én is, és megemlítsem négy személy nevét, akik ezt megalkották és újra stúdiózták: Nagy Béla, Réti Árpád, Dobos József és Komán Csaba.
Sándorom, egy pillanatra megállunk, mert az a gyanúm, hogy túlságosan szerény vagy. Mondjuk csak vissza ezt a beszélgetést, külsősnek fogalmazod meg magad, miközben a szövegíró inkább egyfajta ideológusa egy rockbandának. Tehát te írtad meg, te gondoltad ki, hogy miről szóljon a dal.
Hogy mit jelent, azt bírálják el azok, akik hallgatják vagy hallgatták az én dalaim szövegeit. El kell mondanom, hogy már írogattam, és nem csak dalszövegeket, hanem más irodalmi próbálkozásaim is voltak, de ugye engem is vonzott a rock zene világa, és az a kifejezésmód, amit a rock zene dalok szövegeivel elég széles és elég nagy közönségnek közölni lehetett, és ezért is úgy érdekelt ez, hogy egy dalba bele lehetett írni egy novellát, egy regényt, és lehet, hogy az a kis tömör megfogalmazása nagyon nagy tömegekhez jutott el. Habár nem kell itt túlzásokba essünk, a marosvásárhelyi rockzenei élet azért nem egy budapesti rockzenei élet volt. Én inkább itt mindig azt próbálnám megvilágítani, hogy itt tulajdonképpen az erdélyi rockzenekar az egy nagyon erős cenzúra alatt létezett. És nem volt akkora szabadság a 80-as, 90-es években a rockzenei életben, mint anyaországban, mondjuk így, a mi nyelvünket beszélő más országokban, vagy akár Jugoszláviában, vagy akár még Lengyelországot is mondhatjuk. De ugye hozzánk közel álló Magyarország, ami a dalszövegek értelmezésében is a itt élő fiataloknak üzenetet hozott és ideológiát közölt, nálunk ez azért más volt. Kisebb koncertek voltak, kisebb rendezvények, de ugyanakkor megvolt az üzenet, és a tömeg várta, a fiatalság várta a hazai, helyi zenekarok zenéjét, szövegeit, üzenetét.
Még egy kérdésem van Kusztos Sándorhoz, a Reflex Együttes szövegírójához. Tapasztaltál olyat, megértél-e olyan pillanatot, amikor teljesen ismeretlen fiatalok a te dalodat énekelték, a te dalszövegedet?
Igen, volt ilyen, akkoriban is. Természetes, és nagy öröm töltött el. De a szövegírásban persze mindig úgy néztek rám, és én ezt nem éreztem pont így, de hogy nagyon bátor voltam, hogy ezt megmertem írni, és elkezdtem üzenni ezáltal valamit az akkori fiataloknak. Hát inkább ilyen bátornak tartottak, mert nehéz idők voltak, nagyon próbáltak lenyomni. Ez a bátorkodásom azzal is járt, hogy néhányszor a szekuritáti embere is megkérdezték, hogy ezt most miért csinálom, és miért fontos ez nekem, de nem volt különösebb problémám belőle. Biztos, hogy nyilván tartották a kis munkásságomat, és én azért boldog vagyok, és örvendek annak, hogy valamit olyan tudtam írni, ami által több száz, akár ezer fiatalnak is üzenni lett.
Szóljon meg akkor a Betonvilág.
Oh yeah.
Sükös Levente rádiós újságíró jelenleg Budapesten él. Hogy kezdődött a Reflexben való életed?
Valahogy úgy alakult, hogy a bolyai zenekarban mi a Fortunára nagyon fölnéztünk, hiszen a Fortuna volt a zenekara, az iskola zenekara a bolyai farkas gimnáziumnak, tehát ők voltak a nagy elődeink, és hát akkor mindenki járt ugye annak idején állandóan minden hétvégén ilyen különféle bulikba, és hát akkor nagyon menő volt az, hogy zenekart alakítsunk. Gyakorlatilag abban az időszakban szinte mindenki zenélni akart, az volt az olyan önkifejezés, amiben úgy nagyjából nem tudott belekötni az akkori hatalom, és ezt hagyták, mert ugye ez egy olyan szavak nélküli önkifejezés volt, ami jobban bírt tolerálni az akkori hatalom. Tehát az iskolában, a bulikban összejárogattunk az akkori kollégiumba, az oldalsó épületbe, és Puskás Attila osztálytársammal, Zsirivel, azaz Nagy Bélával, és még néhányakkal, Péter Istvánnal, az ágyakon, ilyen nagy emeletes vaságyakon ücsörögtünk, és akkor hallgattuk a zenét, és akkor mondtuk, hogy hát ezt tulajdonképpen is lehet, hogy el tudnánk játszani, hát az akkori menő számok elkezdve a Beatles-től, a Piramis és Illés, meg LGT, mindenféle számokat hallgattunk, és akkor próbálgattuk, de a srácok főleg könnyebb helyzetben voltak, hiszen akkor a gitár szerezni egyszerű volt, mint dobot. Úgyhogy nekem a párnák, a díszpárnák jutottak, és akkor valahogy úgy alakult, hogy ott az emeletes vaságyak annyira nem voltak alkalmasak a zenekari próbákra, úgyhogy fölkerültünk hozzám a Vulkán utcai emeletes családi házunknak a felső szintjére az én szobámba, és akkor ott a díszpárnákat szépen kezelésbe vettem, különféle lábosokat, és ő pedig természetesen az akusztikus gitárokkal, és hát így születtek az első remek művek, bár Reflexről azért akkor még korai volt beszélni, először a Viperáról beszéltünk, sőt, a legelső fellépésünk egyébként, mint zenekar, a Muresúr vállalatnak a kultúr termében, színpadán született, és akkor az első nevünk az Eagle zenekartól ellopva a Sas volt, és ennek nagyon egyszerű a története, nagyon szerettük a Hotel Californiát, az volt az első szám, amit színpadon előadtunk egyébként, és valahogy valamelyik boltban találtunk nagyon pofás pizsamákat, amire akkor ilyen nagyon menő, gumírozott, felvasalt matricák, ilyen szép nagy sasok voltak. És akkor vettünk szépen x darab ilyen pizsamát, a felsőt fölhúztuk, az alsó pizsamagatját mellőztük, és akkor megvolt a szép zenekari egyenruha, és akkor mi más legyen, hát Eagle, az a sas zenekarként éptünk fel az első ilyen munkás otthon koncertünkön. Aztán utána lett Vipera, és aztán az eltársaknak ez túl erős volt, aztán mondták, hogy kit akarunk megmarni, erről szó se lehet, és nagyon jó dizájnunk is volt, tehát a zenekarnak a V-I per A és a kígyó körbe a tekeredett karika, és akkor az I betű volt a kígyónak a szeme. Tehát meg volt ez ideológizálva, úgyhogy valóban az eltársaknak jó volt a szeme, úgyhogy azt mondták, hogy itt nem adjunk meg egy iskolai diák zenekar senkit, és azonnal fejezzük be, találjunk ki valami normális nevet, és akkor normális név az lett, hogy Reflex, mert hogy ugye az magyarul is, románul is ugyanazt jelent.
És mondd csak, sikeretek volt akkoriban?
Akkori mércével mérve olyan sikerünk volt, azon lehetett a legjobban lemérni, hogy a Bolyaiban, amikor már mint Reflex zenekar, vagy talán akkor még Piperaként, azt hiszem az első bolyai díszteremben, akik ismerik a bolyai gimnáziumnak a dísztermét, azok azért tudják, hogy nem kifejezetten egy rockzenekari koncertre tervezték annó, de érdekes módon azért minket nagyon szeretett a Piroska néni, az iskolai igazgató az akkori, és hát azt mondta, hogy hát jó, egyesen nem megengedi, hogy legyen ott egy rockkoncert a zenekarunknak, hiszen az iskola zenekara vagyunk. Na de az a probléma, hogy a díszterem kicsinek bizonyult, és ugye jó nagy ablakok vannak a díszteremben, kihallatszik rendesen a zenevona, úgyhogy hát a parkban, az iskola előtti parkban, az épület előtt hát elég nagy tömeg gyűlt össze, és szerettek volna be bejönni, meg énekeltek, úgyhogy a rendőrség ezt nem igazán vette jó néven, és voltak ebből gondok is, hát annó azért egy ilyesmiért akár egy iskolaigazgató is repülhetett. Úgyhogy akkor ezt innentől fogva szüntették, és mondták, hogy hát akkor menjünk, inkább keresünk magunknak más támogatót, más próbatermet, és akkor így kerültünk a szakszervezetek házához, Dászkiewicz Titus vezetése alatt, aki ugye akkor a Totum Factuma volt az a rockzenekaroknak, és a vezetője volt a szakszervezetek házában a rock szekciónak, és akkor oda kerülve már heti szinten próbáltunk, és hetente, két hetente fölépésünk volt, sőt, kötelező volt fölépnünk, és akkor mindig teltházasak voltak persze a termek, de ami mondjuk még a sikert elég jól mutatta, hogy a Haladás moziban, a Progresszul nevű moziban, Szűk kis utcában volt ez a mozi, engedték, hogy fölépjünk, ami azért nem volt egy szokásos helyszín. Tehát moziban koncertezni tényleg csak nagyoknak engedték, de inkább a nagyobb moziban, az Árta moziban, te is emlékszel rá, tehát egy nagy terem volt ott, a nagy zenekarok léptek föl.
Bizony.
Mondták, jó reflex, tehát megengedjük, hogy moziban lépjen föl, legyen a Haladásban, hát kisebb terem, és hát akkor ezt megtöltik. Na hát elszámolták magukat az eltársak, mert úgy megtöltöttük, hogy körülbelül még egy akkora tömeg, amekkora befért, zsúfoltam fönt, ugye oldalsó páholyokon lógtak fültökbe, körülbelül még egy akkora közönségnyi tömeg tömörült a bejáratnál, és nem engedték már be őket, és az egész oldalsó utca kínültig megtelt, és aztán rendőröket vezényelték ki, hogy oszlassák a tömeget, és másnap a napilapban megjelent, hogy micsoda a huliganizmus folyik itt, a reflex, micsoda a kavalkádos felfordulást idézett elő a városban.
Mondd csak, akkor már volt igazi dobod, pontosabban mikortól volt igazi dobod?
Saját dobom nem volt soha. Gyakorlatilag mindig az volt, hogy mi a zenekar szinte összes tagja nyáron mindig egy hónapot, másfél hónapot dolgoztunk ki itt-ott gázműveknél, vagy én például a butorgyárban tisztottam a butorokat, és akkor egy hónapot kerestünk, és akkor mindenki összedobta, amit keresett egy hónap alatt nyáron ősztel, összepakoltuk, és akkor abból az őszi, téli, tavaszi fölépéseket, koncerteket mi finanszíroztuk a bérelt felszereléseket, dobfelszereléstől elkezdve az erősítőkig. Szinte mindent, legalábbis lépten mi fizettük, mert aztán egy idő után a szakszervezetek háza is hát érdeke volt, hogy mi föllépünk, és akkor bezártak a hangosításba és a hangszereknek a biztosításába, de az azért nem történt meg, hogy nekünk a fölépésekért fizessenek is. Tehát igazából mi fizettünk folyamatosan azért, hogy legyen hangszerünk, és hogy egyáltalán fölléphessünk, és örültünk neki.
Hogyan végződött a reflexes időszakod? Mikor ért az véget, ha egyáltalán véget ért?
Én nem tekintem lezártnak, tehát bennem nem ért véget, de nem vagyok vak, tehát tudom, hogy az idő elszaladt. És a reflex, mint annó diák zenekar, ifjúsági zenekar, és aztán mondnál azért egy kicsit komolyabb történet, azért véget ért 85 után, 87-ben, számomra 85-ben, amikor érettségiztem és Kolozsvára kerültem, egyetemista lettem. A srácok vezérésnek katonának, én ezt megúsztam, és azért a Reflex még 87-ig zenekarként létezett, más felállásban félig meddig cserélődve a tagok, de aztán 87-ben volt egy fölépés, hogy jól emlékszem, Szóváltán, ahol hát betiltották a zenekart, mert túlságosan hevesek voltak a eltársak szerint, hát megengedhetetlen volt, hogy hát ilyen botrány zenekar, mint a Reflex tovább működhessen. Tehát 87 után megszűnt. Utána voltak azért fölépéseink, de ezek már retro fellépéseknek tekinthetők, bár nem kis sikerrel, de például a Petőfi Csarnokban is volt fellépésünk, meg a Professzorok Házában is, ezek már budapesti koncertek voltak jóval később.
Egy szóval van a Reflexnek valamilyen utóélete is?
Hát azáltal, hogy itt most éppen erről beszélgetek, én mint alapító tag, és azt tervezem, hogy talán tavasszal, ha minden összeáll, és a vírus is úgy gondolja, hogy távozik, akkor mi viszont fölépnénk a Reflex zenekarral, hiszen megjelent egy CD, ami nem jelentett meg annó, mert az Elektrekord kiadó Bukarestben közölte, hogy jó-jó, ezek a fiúk nagyon ügyesek, tehetségesek, nem ismerjük, lehet is bemezük, de csak akkor, ha románul hajlandók fölénekelni a dalokat, amit nem vállaltunk, és így nem lett lemezünk, de hál' Istennek most sikerült stúdió felvételekből összeállítani frissen rögzített felvételekből a Leszlek albumot, az elsőt.
Ami itt van előttem, és megértük azt is, hogy most választhatsz a menüből. Mit akarsz hallani?
Nehéz döntés, de most jelen hangulatom alapján vagy a kiáltást, vagy az áltást választanám. We'll be right back.
mikor megszülettél. Nevetve néztek rád az emberek. Fényes csillagnak neveztek, és mégis sírtál. lassan elmúltak az évek. Fáradtan mentél az utcán s félve, jobb kezedben a bot, alattad a föld, tovább forgott, és mégis sírtál.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
There's a dawn, there's a dawn, there's a dawn.